Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az első alkalmon. Amikor az ember ugye ilyet mond, hogy első, akkor azzal a szándékkal teszi, vagy abban a reményben, bizalommal, hogy lesz folytatás. És ezzel a nagy reménységgel kezdem én is, hogy találkozzak veletek. Először is szeretném kifejezni az örömömet, ezért a lehetőségért. Úgyhogy gondolkoztam az elmúlt hetekben, hogy milyen témát vegyek a mai alkalommal, mi legyen az első, és én azt a címet adtam ennek a mostani katekézisnek, egy püspök örömei. Erről szeretnék beszélni nektek, nem magamról, hanem arról, ami az én örömöm. Nagyon örülök, hogy ez a katekézis alkalom létrejött. Reméljük szépen kiforja magát úgy, ahogyan a Szentlélek Úristen ezt ajándékul készíti, és úgy, ahogyan ez leginkább nekünk megfelel. Semmi sincs kőbevésve, egyetlen egy dolog igen, hogy az Úrra akarunk figyelni, és az ő tanítását akarjuk hallgatni. Ezért ez a közös út, ez a hitnek az útja, a kapcsolatnak az útja is, hiszen a kapcsolat révén ismerjük fel a hitünknek igazi nagy tartalmát, tanítását, a közösség révén, és az ismeret révén is. Egy közös út ez. Mégpedig úgy, ahogyan a II. Korintusi levél 5. fejezetének 11. verse mondja, és ezt szeretném veletek is megosztani, mint egy ilyen alap meggyőződés, alap magatartás bennem az egyházmegyével kapcsolatban. Így hangzik ez a rész. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Számomra meghatározó a szentírási rész jó ideje, azon egyszerű oknál fogva. Előtte Szent Pál apostol arról beszél, ha hiszünk a feltámadásban, akkor gyökeresen másként gondolkodunk. Ha hiszünk a feltámadásban, akkor senkit sem ismerünk pusztán emberi szempontból. Tehát én sem így akarlak megismerni benneteket, és remélem, hogy ti sem pusztán emberi szempontból akartok megismerni, akarjátok megismerni az egyházat, az egyház tanítását, fölfedezni benne magatokat, magatok helyét. A katekézisben az ember elfogadja azt, hogy vezetve vagyok, hogy valaki vezet. Elfogadjuk azt, hogy tanítványok vagyunk. Én is, és ti is. Mert mindaz, amit én készülök, amit gondolok, hogy fontos elmondani, átadni, hát ezt nyilván a meggyőződésem, tudásom, tapasztalatom alapján teszem, de hogy a Szentlélek mit akar átadni, azt én sem tudom. Vezetett vagyok én magam is, tanítványi állapotban, és éppen a veletek való reménybeli kapcsolat, illetve közös katekézis alkalmak biztos, hogy számomra is új módon mutatják meg hitünknek a tartalmát, tanítását is. Mi a célom? Hogy erősödjünk a hitben, erősödjünk a boldogság akarásában. És egy olyan fix, biztos pontot ragadjunk meg, olyan utat járjunk, ami Jézusnak az útja is, és ezen a boldogság útján akarunk járni. És van még egy másik, egyáltalán nem mellékes szándék a katekézisben részemről, nevezetesen az, biztos hallottátok már ilyen-olyan forrásokból, hogy egyházmegyénk jövő évben lehetőség szerint minden programot, minden közös alkalmat arra próbál felhasználni, hogy hogyan szolgáljuk jobban az új evangelizációt, vagyis hogyan legyünk alkalmasabbak arra, hogy mind önmagunk felé, tehát az egyház közösségén belül, mind kifelé egyre jobban képviseljük Jézus Krisztusnak az embert formáló és bennünket boldoggá tévő erejét és hatalmát. És ennek a, mondjuk így, tervnek, elgondolásnak a mottója, jelmondata, a remény evangéliumát hirdetjük nektek. Ebben a reményben vagyok én is itt, és az a remény evangélium az, ami bennünket megragad, ami nem engedi, hogy pusztán emberi szempontból nézzük életünk eseményeit, a jövőnket, a terveinket, és nem engedi, hogy pusztán csak a jólét, nem jólét, öröm, fájdalom kategóriái alapján szemléljed az életedet, siker vagy nem siker kategóriáit hozzávéve. Veletek együtt szeretném ezt a katekézis sorozatot végigélni, és már most köszönöm a sok segítséget, például a plakát megtervezésében, például a cím megadásában is, hogy a jó az irány nagy kérdőjellel, mert bizony ez egy fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés. Miért? Van ez a kis történet, miszerint ugye a hajókapitányhoz kiabálnak lentről, gépházból, hogy van jó hírünk, mégpedig az, hogy fokozzuk a sebességet, és van rossz hírünk, hogy rossz az irány. Mi jó irányba akarunk menni, és ott akarjuk az energiáinkat megerősíteni, lendületbe hozni, és bizony a kérdés az nem rossz, akkor, ha tényleg kérdezünk. Majd erről még szeretnék beszélni. Tehát veletek együtt szeretném ezt a katekézist sorozatot átélni, úgy, mint elöljáró hitben, tehát egyfajta felelősséggel, és szeretném kérni a meglátásaitokat, véleményeiteket, és ennek van már egy segítsége is, egy kézzelfogható módja is, egy e-mail címet lehet olvasni az Egyházmegye honlapján, az ifjúsági katekézisnél. Ennek így hangzik a címe, ifjúsági katekézis kukac.ordinariat.hu. Tehát erre az e-mail címre szeretném kérni, hogyha kérdéseiteket, észrevételeiteket el tudnátok küldeni, persze ez nem helyettesíti a személyes kapcsolatot, ez csak egy segítség, egy eszköz. Azonban van három konkrét kérdésem, amivel mindenképpen kérném az együttműködéseteket. Az első, az így hangzik, hogy mit kell tudnom rólatok? Mai fiatal, ugye annyiszor mondjuk, szociológiai leírások, pedagógiai leírások, lelkipásztori megfontolások, és így tovább, a mai fiatal, ugye, a mai fiatal, ezt mindig mondjuk, és úgy gondoljuk, hogy tudjuk. Ráadásul, amikor ezt mondjuk, hogy a mai fiatal, általában nem ti mondjátok ezt, hanem mindig nálatok idősebbek. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a mai fiatal kategória, az megegyezik azzal a kategóriával, amit ti magatokról gondoltok. Ráadásul ez a kategória eléggé mulandó, mert nagyon gyorsan át lehet lépni egy magasabb kategóriába, ahol már a mai fiatal, hát az nem érvényes. Tehát én azt szeretném első kérdésként kérdezni, és ez nem kötelező természetes, de örömmel veszem, vagy ha ti összejöttök, beszélgettek erről, és egy kiérlelt válaszban teszitek, akkor ennek örülök. Tehát mit kell tudnom rólatok? Tehát nem a mai fiatalról, hanem rólatok. A második kérdés, amit szeretnék föltenni, az pedig az, hogy milyen téma érdekelne benneteket. Nekem van egy elgondolásom, és meggyőződésem, hogy az fontos is, de természetesen, hogyha annál jobbat javasoltok, akkor kész vagyok változtatni. Tehát kérlek benneteket, hogy tegyétek meg, és ezt nem úgy szeretném mondani, mint néhányszor ilyen hivatalos válasz, ugye úgy fogalmaz, hogy köszönjük észrevételét, a következő tevékenységünknél vagy programunknál figyelembe vesszük. Ugye figyelembe vesszük, hogy nem. Tehát nem így, hanem tehát mi érdekel, és a harmadik kérdés pedig, hogy mit tanácsolsz nekem, mint az egyházmegye püspökének? magatokkal kapcsolatban, programokkal, egyébben. Mit tanácsolsz? Jó, tehát három kérdés, egyáltalán nem bonyolult megjegyezni. Amikor köszönetemet fejezem ki, akkor két dolgot mindenképpen meg kell említeni. Az, hogy ezért az összejövetelért ti magatok is tettetek, illetve küzdöttetek. Ezt el kell mondjam, és nem szeretnék senkivel kapcsolatban sem indiszkrét lenni, de próbálom körülírni a történetet. Az első, hogy szóba került a hit annak a szükségessége legyen, és hát próbáltam ellenállni, hogy van már elég, meg van sok, meg nem érdemes felszabdalni, és itt van. És abban a pillanatban az volt a válaszotok, hogy jó, rendben, ezt értjük, de akkor legyen havonta egyszer és első pénteken. És ugye itt már nem tudtam mit tenni, megadtam magam. Tehát ennek örülök, és ilyen szent rámenőség, azt gondolom, hogy ez kell az élet minden más dolgában is. És hát az első, amit már elmondtam több alkalommal, de talán most is meg kell tenni, mert egyértelműen abból a találkozásból következik, ez pedig az én első napom itt Pécsett, ami meghatározó volt, és ott találkoztam közületek néhányatokkal, és ugye az volt a köszönés után az első mondat, hogy bízzon bennünk pécsi fiatalokban. És én ezt teszem, és azóta is ezzel a bizalommal találkozom, részletekről is, bennem is ez van. És emiatt a bizalom miatt merek arról beszélni, amiről most beszélni fogok, vagyis az örömeimről. Ugyanis, hát akárhogyan is ez egy bemutatkozó találkozás, és amikor az ember bemutatkozik másoknak, akkor hát röviden a leglényegesebbeket szeretné elmondani, a legfontosabbakat önmagáról. És én úgy gondolom, hogy az emberben a legfontosabb az, hogy mi az öröme, minek örül. Mi az, ami lendít, mi az, ami mozgat, mi az, ami erőt ad, mi az, amit nem vehet el tőle senki sem, hanem ott van benne. És persze, akkor ez egy kérdés, hogy mi a te örömöd? Hol van az erőforrásod? Hol van a motivációd? Hol van a lendületed? Mi az, amit nem vehet el tőled senki sem? Sem a vizsgaidőszak, sem a jövő, sem a jövő borús vagy kevésbé borús képe sem. Mert hogy ki vagy te? Nem a bűneid, nem a egyébként ismert tulajdonságaid, vagy főleg nem a produkció, főleg nem a mások véleménye határoz meg, hanem alapvetően az örömeid. Mi az örömöd? És most én erről szeretnék beszélni saját magammal kapcsolatban. Hát örömeim közül mindenképpen kiemelem azt a momentumot, amire az imént utaltam, hogy ti bizalmat kértetek, és nyilván a bizalom kérés az egy bizalmat feltételez. Ugyanis a bizalomra nem lehet rászolgálni. Azt nem lehet kiérdemelni. Azt nem lehet megcsinálni, nem lehet összerakni. Nem lehet bizonyos teljesítmény után megragadni, és akkor most már megvan. A bizalom az valahogyan születik, csodaszerűen, és sokszor az ember azt érzi, hogy már sokkal előbb megvolt, mint ahogyan én egyébként erre logikusan rájöhettem volna. Bizalom az Istennek a csodája bennünk. Valami nyitottság, valami megelőlegezettség. Hogy jó vagy, hogy jót akarsz. Hogy ami benned van, az fontos, az értékes, és elfogadlak. Valahogy a bizalom az messze túlnéz a teljesítményen, a megszokott kategóriákon. A bizalom az valahogy az embernek a létezését érinti meg, aki te vagy. A bizalom az születik egy csoda részévé válunk, amikor merünk bízni a másik emberben. Ugye a bizalom az életet ad, a bizalomnak a hiánya pedig öl. Amikor már fulladozol, amikor már úgy érzed, hogy elfogy körülötted a levegő egy társaságban, egy tevékenységben, akkor nagyon sokszor ez az oka. Nincs bizalom. És akkor rengeteg energia kell, rengeteg próbálkozás kell, és akkor sem lesz olyan. Akkor sem érzed, hogy ez jó lett volna. Tehát nagyon örülök ennek a bizalomnak, amit itt veletek kapcsolatban is, felnőtt korosztállyal kapcsolatban is tapasztalok, megélek. Ugyanis a bizalom az kapcsolatot teremt. Merek oda menni a másikhoz. Nem ismerem, csak egyszerűen van. Oda megyek. És ez fontos. Egyfajta bátorság. És őszintévé, tisztán látóvá tesz bennünket. Amikor a másik emberben nem bízom, hanem a gyengéit, hibáit látom, akkor nem látom őt jól. Mikor bízom benne, akkor látom jól. Miért? Mert látom a lehetőségeit is. Látom, hogy hogyan tud megnyílni, milyen jövő van előtte. De mennyire átjárja az életünket a bizalom? Hát egy tanár nem tanítana, ha nem bízna abban, hogy van értelme. Vagy hogy a legkisebb cselekedetet nem tennénk, hanem a bizalom vezetne bennünket. Éppen ezért a bizalom az föltár, az megnyit, az növel. És még csak azt sem mondom, hogy bízzunk egymásban, mert akkor már nem arról beszélek, ami a bizalomnak a lényege. Hanem keressük ezt a csodát, kutassuk, és rátalálunk újból és újból, és ez éltet közösségeket. Ez éltett benneteket, ez éltett korosztályok közötti kapcsolatot, ez éltett jövőt, illetve reményt. Aztán természetesen a bizalomnak vannak konkrét irányai is, például, hogy ez a bizalom, ami megszületik, ez részben az egyházban születik meg. Például óriási dolog az, és számtalanszor már elcsodálkoztam rajta, hogy pusztán két ember, aki nem ismeri egymást, csak azt tudja másikról, hogy keresztény, ez egy csomó dolgot fölöslegessé tesz a kapcsolat kialakításában. Pusztán az a tény, hogy a másik keresztény, ez egy bizalomnak egy olyan megtapasztalása, ami előre visz bennünket. Tehát bizalom légkörét mi az egyházban éljük meg igazán, és az egyház felé is éljük meg. És ez óriási kincs. Így ismerjük meg jól, egyedül jól egymást. És természetesen ez a bizalom, ami az örömömnek az egyik forrása, ez az igazságban is megmutatkozik. Az igazság keresésében. És abban a meggyőződésben, hogy van, hogy nem megtéveszt bennünket, nem csalfa remény, nem úgy tűnik, mintha lenne, hanem van. És ez kifejeződik a jóság akarásában, kifejeződik az életemnek az akarásában is. Aztán örömöm az, hogy kértétek, és kifejezetten így is, hogy legyen tanítás, legyen katekézis, és ezt kértétek. És ez számomra azért nagy öröm, mert ez nem pusztán egy gazdag ifjúnak a kérdése. Ugye, aki oda fut, oda rohan Jézushoz, miközben a tanítványaival megy, és fölteszi az élet legfontosabb kérdését. Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus beszélget vele, majd megadja a választ. És ugye a Szentírás azt írja le, hogy szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Vagyis kérdezett, a legfontosabb kérdést tette föl, meg is hallotta a választ, de valójában mégsem történt meg a lényeges döntés. Miért? Mert valójában nem a kérdező állapotában, nem a kérdező pozíciójában volt. És nagyon nagy veszély van erre mindannyiunk számára. Komoly kérdéseket teszünk fel, komoly területen járkálunk, de veszély, ha nem a kérdező pozíciójából teszem, nem a tanítványnak a lelkületével teszem. Föltesszük ezeket a kérdéseinket, amelyeket nyugodtan lehet pseudo kérdéseknek nevezni, tehát úgy tűnik, mintha kérdés lenne, és a bizalom engem arra vezet, hogy ezek a kérdések, amelyek bennetek vannak, ezek komolyak. Ezek a tanítványnak a kérdései, az igazság keresőjének a kérdései. Kéritek a tanítást, és nyilván abban a nagy-nagy bizalomban teszitek ezt, hogy a tanítás igaz, ez jó. Hiszen láthattátok már szüleiteken, láthattátok már az idősebb testvéreken, plébáni közösség tagjaim, ez a tanítás, ez jó. Láthattátok a kultúránkban, és most ezt élni akarjátok, ebből be akartok lépni. És természetesen ez a tanítás, ez egy újfajta logikát kíván, egy újfajta gondolkodást. A megtérésnek a gondolkodását, logikáját, ami egyrészt jelent egy elfordulást a rossztól, a régitől, és odafordulást a jóhoz, az újhoz, a sötétségből a világosság felé, de nem csak ezt jelenti, hanem jelenti azt is, hogy az értelmen túli valóságra mutat. A metanoia az értelmen túli valóságba emel be. Tehát amikor az igazságot keressük, akkor egy új logika alakul ki bennünk. Mégpedig Krisztusnak a logikája, Krisztusnak a lelkülete. Másként rendezed össze a dolgaidat, másként látod meg, más lesz a fontos. És ez óriási ajándék. És nyilván az a bizalom is vezet benneteket, amikor kéritek a tanítást az egyháztól, hogy ez a tanítás az életre vezet, mégpedig a bőséges életre. Ahogyan János evangéliumában olvassuk ezt 10. fejezet 10. versében. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. A bőséges életet remélitek. Hát ebben a kérésben én ezt látom, és ez vezet engem. Aztán örömeim közé tartozik az is veletek kapcsolatban, hogy abban a néhány beszélgetésben, amit folytathattam közületek néhánnyal, ebből az emelkedett ki, hogy hát a gondolkodásotok az normális. Nagy kegyelem ám, tehát normálisan gondolkozni. A unokahúgaimnak szoktam mondani búcsúzáskor, és már nem is kell sokat magyarázni, tudod, csak normálisan. Igen, csak normálisan. Az életnek a normalitása vészel. Tehát annyi minden beleszól, annyi minden ráül, annyi minden mutatkozik követelményként, és úgy tűnik, mintha a megkerülhetetlen követelmény lenne, pedig mennyire fontos az emberi természet, az emberi létezés normalitása. És ez a normalitás, ez nem egy emberi kategória, hanem ez a megtestesülésnek a kategóriája. Tehát ez az emberi lét, amit élünk, ez jó. Persze, hogy törékeny, meg ott vannak a bűneim, gyengeségeim, rosszra hajló természet, de ott van a megváltás is. És éppen a megtestesülés ezt is üzeni, hogy ez az élet, ennek van egy rendje, ennek van egy normalitása. És hogyha ezt keresed, ezt felfedezed, akkor ez jó, ez előre visz. Hogyha ettől a normalitástól eltérsz, vagy föladod, akkor ott jönnek a sebek, sebesülések, fájdalmak, értelmezhetetlen szituáció. És ez nagy öröm bennem, hogy ezt látom, ezeket a kérdéseket, ezeket a magatartásokat. Ugyanakkor az élet normalitása az azt is jelenti, hogy az élet az méltó az életnek. Méltó ahhoz, hogy én ezt éljem. Ez jó, még akkor is, ha küzdelmes. És a normális gondolkodás jelenti azt is, hogy konkrét módon akarok gondolkodni. Nem pusztán elméletekben, nem nagy lelki csűrcsavarokban, hanem az élet jogos, logikus, konkrét megjelenésében, követelményeiben is. És ennek lehetne számtalan példáját adni. Például normális dolog az, hogy ha tanulok, akkor tanulok. Például, ha normális akarok lenni, akkor így viselkedem szüleimmel és a barátaimmal. Tehát nagyon egyszerű is, és nem akarom szimplex módon szemlélni az életet, és főleg nem akarlak benneteket arra biztatni, hogy, szimplex módon tegyétek. De, a maga konkrétságában igen. Mert a természetünk hordozza ezt. És éppen ezért, mert egyfajta normalitás mutatkozik az életünkben, ez célirányos, célra mutató. Számomra ez egy nagy öröm, és nagy segítség is természetesen. Ami még örömöm ebben a néhány hónapban, amit itt felfedeztem közöttetek, hogy ez a világ ebben az Egyházmegyében és Pécs városában nagyon gazdag. De gazdag a tekintetben is, és ez is örömem, hogy egyszerre van jelen egyfajta gazdagság, kulturális, emberi, szellemi gazdagság, és ugyanakkor egy, óriási szegénység is. És akár pár lépésre egymástól, vagy egyik ember másik ember mellett ezt a két világot éli meg. És ez egy, nagy öröm is. Nyilván nem a szegény szegénységének örülök, vagyis nem a gazdag gazdagságának, hanem annak, hogy ebben a, az együtt megtapasztalásban benne van a szolidaritásnak a gondolata. Hogy törődnöm kell a másikkal, hogy törődhetek a másikkal, és elfogadhatom a másiknak, a testvéremnek a segítségét. És ez egy teljesen új kapcsolatot alakíthat ki közöttünk bennünk. És ugyanezt, tapasztalom, és ez is örömöm a kultúra és a nyomor viszonylatában. Számomra ez az azért öröm, mert az élet és a, egymás terheinek a hordozását jelentheti. És nem titkolt, kifejezett szándékom az, hogy valahogyan ezeknek a havi találkozóknak mindenképpen legyen konkrét cselekvésben, szolgálatban megmutatkozó iránya is. Amikor megteszünk valamit, a plébánián, a városért, bárkiért, aki, valamiben is hiányt szenved. Mert amit kapunk, amit gazdagságként megélünk, azt, tovább kell vinni. Nem tarthatom magamnak. Mindenképpen örömként, bármennyire is furcsa, örömként élem meg az Egyházmegye hírnevét, ami azért megtépázott. Ugyanakkor, és ez az örömömnek az oka, ez javunkra válhat. Ezen, lehet fordítani, ez lehetőség. Ez, előre is mutat. Új módon rendezhetjük a, kapcsolatainkat. Plébániák egymással, tehetősebb, szegényebb plébániák, ahol van ember sok mindenre is, ahol egyetlen egy ember sincs, aki a közösség terheit hordozza. A, papság világi testvérek viszonyában, kultúra, tudományok, értékek világában. Egészen, új módon tudunk gondolkodni, és, a kegyelem rendje abban is mutatkozik, hogy az a, társadalmi közeg, ami körülvesz bennünket itt Európában, beleírta most a gazdasági válságot is. Látjuk, hogy rengeteg olyan kategória, ami korábban megkérdőjelezhetetlen volt, akár közgazdasági szempontból, szociológiai szempontból, semmivé válik. Új lehetőségünk van, új kategóriákat teremteni, és ez nektek óriási felelősség is. Nem egyedül természetesen, de felelősség. Mégpedig a szeretet kategóriáit lehet megteremteni. Akkor is, amikor vizsgára készülsz, akkor is, amikor bármilyen terhet hordozol. És hát óriási örömöm az, hogy itt most veletek az eukarisztiát ünnepelve és az eukarisztia előtt leborulva lehetek, mint az Egyházmegye püspöke, az Egyházmegye ifjaival, fiataljaival együtt. Mert ugye ebben benne van az áldozat, benne van az is, hogy hiszünk a búzamag törvényében, hogy ha mag földbe esik és elpusztul termést hoz, és hiszünk az új életben. Egy, reményteli kapcsolat ez. És még van egy nagyon sajátos ajándéka ennek a majdan első pénteki találkozóknak. Biztos hallottátok már, vagy ha nem, akkor még tőlem jó néhányszor fogtok, hogy a háború idején Pécs városát Jézus szíve tiszteletének ajánlották, Jézus szívének ajánlották fel. És, hál' Istennek nem is volt különösebb pusztítás. Ez a felajánlás megismétlésre került, és én veletek hónapról hónapra szeretném ezt megtenni. Az egyházmegye élő köveiből, hogy valami szép, szép isteni templomot tudjunk építeni. És hát örömöm van abban, hogy remélem, hogy hordozzátok majd a ti örömötöket. És erre szeretnélek biztatni benneteket. Most legalábbis a terv szerint csendes ima következett volna, vagy következik, amit egy énekkel kezdünk majd el. De mielőtt ez megtörténne, három kérdést szeretnék föltenni, illetve csak javasolni felétek az imádság idejére, de hát egészen másról is lehet elmélkedni, vagy csak egyszerűen létezni. Majd itt a kitett oltári szentség előtt kérdezd meg magadtól, hogy milyen örömeid vannak, hogy állsz a bizalommal, kiben bízol valójában. És a harmadik kérdés pedig az, miben szeretnél változni, ha kell. Most egy néhány perc csendet tartunk, imádjuk az oltári szentséget, és aztán majd áldással megyünk, és várlak benneteket most ezt követően a püspökségen. Aki tud jönni, hívlak benneteket. Most akkor énekelünk, és közben Viktor atya pedig az oltári szentséget kihelyezi, hogy imádni tudjuk.